Hónapokig nevelte két autista öcsét, a 19 éves Viktor, közben az édesanyja kórházban küzdött a zajdaganattal. Most azért van itt velünk ő is, és két édesanyja, aki Gombán él, azon a településen, ahol Viktor a családjával, hogy arról beszéljünk, hogy egy közösség, hogy mozdult meg, és hogy egy ilyen kivételes családi helyzetben hogyan lehet tovább lépni, úgyhogy ez a három gyermek együtt maradhasson, mert ez egy nagyon fontos vágyom mindannyiuknak, az édesanyát segíthessük, és hogy egy olyan életet alakíthassanak ki együtt, amely mindannyiuk számára élhető, és remélhetőleg együtt élhető. Köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba. Itt van velünk ugye a két édesanyja, először őket mutatom be, Réka és Brigitta, Farkas Brigitta és Szlávik Réka, és Zsiga Viktor. Úgy tudom, hogy most érettségiztél két hónapja. Hogy sikerült az érettség, és hogyan tovább?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Június 19-én érettségiztem. Hát egyáltalán nem könnyű körülmények között, hiszen édesanyámat is ápolnom kellett, meg mellette kellett lennem. Emellett a testvéreim mellett mindenképpen nehéz volt a helyzetünk. Ugye édesanyám már ötödik éve küzd daganatos betegséggel, aminek vannak már áttétjei, köztük be a szedcsont és a nyirokcsomók, de most már a tüdőbe is átterjedt. Emellett ugye nemrég volt egy agyi műtétje, épp hogy le tudtam érettségizni. Június 23-án anya rosszul lett, és egyből vitték is a sürgősségire, ahol megállapítottak nála egy 56 mm-es agydaganatot. Július 3-án műtötték, és 29 napot töltött kórházban. Ez idő alatt ugye én voltam a autista testvéreim, kik 8 és 16 évesek, gyámja. Át kellett vállalnom, úgy éreztem a gyámságot, hiszen hogyha nem vállaltam volna el ezt a gyámságot, akkor valószínűleg nevelőszülőkhöz kerültek volna, amit úgy éreztem, hogy nem úgy éreztem, hogy egy autista gyermekeknek ugye stabil és biztos jövő kell, biztos pont kell, és úgy éreztem, hogy ezt talán én meg tudom adatni nekik.
Tehát ezt azért látjuk, hogy a te életedben ez az érettségi, ha nyilván sokat kellett készülnöd, megtanulnod, azért biztos, hogy háttérbe szorult a mindennapok küzdelmei közben.
Igen, igen. Én ugye ez a küzdelmek során úgy éreztem, hogy nem mindig tudtam tanulni rá, mert voltak nagyobb problémák is otthon. Anya már volt, hogy már 2026 márciusában be kellett vonulnia hosszabb távra a kórházba, akkor úgymond csak 8 napot töltött a kórházba, de ugye én emellett suliba jártam, a testvérimet összekészítettem, és ugye rendet tartottam a házunkban.
Hogy zajlik nálatok akkor egy hétköznap, amikor nincs ott az anyukád, vagy mondjuk nem tud éppen úgy jelen lenni, hogy ő segítse az életeteket?
Hát ugye úgy zajlott, ugye ez a például a 29 nap, hogy az első egy-két hétben úgy éreztem, hogy talán boldogulunk nélküle, de aztán rájöttem, hogy ez nagyon nehéz, mert tényleg ugye én mostam a kicsikre, a legkisebbet még fürdetnem kell. Tényleg ugye a mindennapi háztartást azt én felügyeltem.
Úgyhogy egyébként így Gombán laktok, de nem Gomba település belterületén, hanem egy horgásztónál. Hát egy horgásztanyán tulajdonképpen. Tehát viszonylag messze vagytok a településtől is. Igen. Ha be akarsz vásárolni, vagy az iskolába el kell menni, akkor
gyalog mentünk.
És igen, mennyi idő, amíg odaértek mondjuk a központba, Gomba központjába?
Hát Gomba központjába, központjától körülbelül 2 kilométerre helyezkedünk el. Ugye van egy odavezető szakasz, ahol ami kivilágítatlan és erdő mellett helyezkedik el. Voltak már olyanok, mint például vaddisznó támadások, vagy rókák ugye a környéken, és tényleg anya rengetegszer ment a kezelésekre úgy, hogy hajnali 5-kor kelt, vagy 4-kor, és akkor teljesen vaksötétbe kellett sétálnia. Mindenképpen megnehezíti az életünket az, hogy ilyen messze vagyunk, igen, hát egy külterületen.
Azért most törüljök egy kicsit egy fél mondatig vissza oda, hogy sikerült az érettség, ugye?
Igen, igen, nagyon jól sikerült. Tényleg kiemelkedő eredményeim voltak angolból, bioszból. Szerencsére nagyon jól sikerült, igen.
És a plusz eredmény ezen túl, hogy hova sikerült felvételt nyerned?
Sikerült felvételt nyernem a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budai kampuszára, biomérnöki képzésre, amit ösztöndíjas képzésben fogok részesülni, igen.
Állami ösztöndíjat is kaptál erre.
Igen.
De jó, gratulálok hozzá. Hogyan tudta meg Brigitta és Réka ezt, hogy segíteni kell, vagy muszáj? Hát hogy láttátok meg, hogy itt van három gyerek, meg egy édesanyja, aki bajban van?
Több éven keresztül rendszeresen szembe találkoztam az édesanyával, amikor vitte a kisfiát a buszhoz. Egyszer szóba is elegyedtem vele, mert olyan szomorú volt és sírt, és megkérdeztem, hogy mi a problémája. És ennyi volt körülbelül egy pár éven keresztül a mi kontaktunk, és aztán, amikor én megláttam ezt a riportot, amit a Valival készítettek a kisfiúnak az iskolába való eljuttatásának az érdekében, hogy tudjon rendszeresen iskolában bajárni.
A Vali akkor az édesanyja.
Vali édesanyja, igen, bocsánat.
Igen.
Akkor én bepattantam az autóba, és elindultam feléjük, illetve a tó felé, hogy megkeresem, hogy hol laknak, mert ugye be tudtam volna azonosítani a látottak alapján, hogy hol laknak, és szembe jött ő velem. És akkor egy hosszas, tehát vásárolni ment, elvittem, és hosszasan beszélgettünk, megbeszéltük, hogy mit, hogy tudnék segíteni, és aztán ebbe csatlakozott be Brigi egy kicsivel később. Ugye ekkor történt karácsonykor az édesapának az elvesztése, és akkor már Vali a segítségemmel tudta a dolgait elhozni a kórházból is. Szóval innentől 2024. decemberében történt ez, ugye ez a tragédia, és aztán onnantól kezdve rendszeresen hordtuk a kisfiút az iskolába. Aztán, amikor jöttek a nehézségek a lakhatással, hogy nem volt víz, és például nem volt víz, akkor mosni kellett, tartály kellett, abban segítettünk, a párom vágta nekik a fát, és így kerültünk velük kapcsolatban elsősorban.
Azt még nem is említettük, Viktor, hogy ugye az édesapja a két testvérednek, akiről most beszéltünk, hogy elvesztettétek őt is, ő is beteg volt hosszan. Tehát az anyukádnak nem csak a saját betegségével kellett harcolnia, hanem mellette a párját ápolni, a párja betegségével is együtt ért ez a család.
Igen, igen. Ugye az én nevelőapám 2006 óta rokonnyugdíjas volt, hiszen egy nagyon súlyos trombózis szenvedett, ami majdnem el is vitte őt, de ebből erőt mert, és később összejött édesanyámmal, aztán 15 évig az én nevelőapám lett. Egész jó volt a kapcsolatunk. Tényleg ilyen nagyon szívós ember volt, szóval sajnos nem látszódtak nagyon a negatív érzelmek, és ez december 20-án sajnos pont rosszul jött ki, 2024. december 20-án, hiszen én ugye biosz és kémia fakultációkra jártam, szóval valamennyit tudtam a biológiáról, meg hasonló, meg a agyvérzésről. Egyből realizáltam, hogy valami nem oké a Lacival aznap.
Tehát ő nem beszélt erről, nem panaszkodott,
nem,
úgy látszott,
igen,
hogy jól van nagyjából, és te vetted észre, hogy nincs rendben minden.
Valami nem
pont
volt rendben.
Karácsony előtti napokban.
Karácsony előtt, igen. 4 nappal szenteste előtt. És ugye észrevettem egy kis zavarozottságot a beszédében, amit ő nem szokott tényleg ilyeneket csinálni. Én egybe hívtam a mentőket, de ő ragaszkodott, hogy csak anyát hívjam fel, ugye Valit, ugye a feleségét, de ugye nem volt elég, hiszen mire sajnos kiérkeztek a mentősök, addigra már képtelen volt kommunikálni velem. Hát lehet, hogy elkéstünk. Aztán...
És akkor meg is halt.
Igen, 4 napig az intenzíven feküdt, eszméletlen állapotban volt, kómában, és december 24-én szenteste elhunyt délelőtt. Igen, 55 évesen.
Tehát így már egy ilyen veszteséggel indultatok neki egy nagy harcnak, mert azért ez a rák az édesanyádnál, úgyhogy többszörösen áttétellel, különböző kezelésekkel, folyamatos kezelésekkel éltek együtt. Ez nem csak neki, nyilván neki nagyon nehéz, hogy a gyerekeit így lenni, meg az ő jövőjükre gondolni, de nektek is azt jelenti, hogy nem mindig van ott, meg nem mindig tud jelen lenni.
Igen, igen. Ugye a 2 kisebb gyermek édesapja elvesztése mindenképpen megrázta a családot, hiszen ők nagyon ragaszkodtak az apjukhoz, és hogy anya is ugye, hogy egyedül maradt így felnőttként, így mindenképpen nagyon nehéz volt számára is. Alapból is ugye 2 szülőnek is nehéz 2 autista gyermeket ellátni, nemhogy még ugye egynek.
És mennyire súlyos az autizmusuk, mert ugye itt elég nagy különbség lehet.
Igen.
A helyzetükben, állapotukban.
A Gergő, ugye ő 16 éves, nála úgy látjuk, hogy sokkal nyitottabb, sokkal kevésbé van hatással ez rá, sokkal önállóbb szerencsére, de viszont Latus valószínűleg a súlyosabb autizmussal rendelkezik, hiszen ő nagyon zárkózottabb, nagyon nehezen kezelhető. Igen.
Milyen iskolába vagy hova tudnak ők járni? Kell-e speciális intézménybe járniuk?
Szerencsére mindkettően integrálhatóak, szóval egészséges gyermekek közt folytatják tanulmányaikat. Gergő egy gimnáziumba jár, egy kisebb városba, Latus meg a szomszéd falu általános iskolájába. Igen. Szóval viszonylag közel van, de mind a kettő település ellentétes irányba van, szóval így nehezebb a szállításuk, és ugye még Latus még nem önálló, de még ugye 8,5 éves.
Brigitta, te már csatlakoztál egy ilyen segítő közösséghez, vagy segítőkhöz. Hogyan történt ez, vagy miért döntöttél úgy, hogy a saját családod gondja mellett másnak a gondjait is megpróbálod megoldani?
A segítő szándék az így az életem folyamán mindig bennem volt, és ahol tudtam, ott mindig segítettem. Rékával mi jó barátok voltunk, ugye én is láttam a televízióba ezt a riportot, akkor már elindult bennem, hogy, és a férjemben is, hogy segítsünk valahogy, de hogy. És akkor ugye ez... hát egy picit elmaradt, és akkor Réka, hogy felvette a kapcsolatot Valival, így hát én is természetesen így mentem és segítettem először a fuvarozásban, mert erre volt lehetőségem, és amikor mondjuk Réka nem tudott menni, én mentem, és akkor így...
Behoztattátok egymás között, hogy ki, mikor kit visz,
igen. Igazából legfőképpen Lacust kell, mert ugye Gergő meg a 2 fiú akkor még együtt járt iskolába. Úgyhogy a Lacust kell, van még egy pár anyuk a gombán, és akkor igen, gyakorlatilag van egy ilyen behoztásunk, hogy...
Egyébként, hogyha valaki nem profi segítő, akkor mennyire adódik az, hogy jó segíteni? Meg hogy sikerült ezt mondjuk Viktorral, meg a családdal megbeszélni, egyeztetni, hogy mi az, ami igazán segítség, amit ti is meg tudtok tenni, meg ami nekik a legjobb. Tehát ez praktikusan hogyan működik?
Folyamatos kommunikációval igyekszünk ezt tartani, hogy akárhogy is elsodor mindenkit a nyár. Például
tehát fölhívod őt néha, Viktort, hogy...
Eleinte naponta beszéltünk, pontosan azért, mert hát ugye nekünk a legnagyobb félelmünk az volt, hogy amikor nyilvánosságra került az, hogy miféle problémával küzdenek, hogy tehát, hogy mégiscsak gyerekekről van szó, akik ott
egyedül
voltak,
vannak.
Egyedül vannak. Ez először is ez a kockázat, aztán az, hogy elöntik őt a különböző felajánlásokkal és feladatokkal, és akkor valamit lehet, hogy még gyerekként nem tapasztalt meg Viktor, és nem tud rá reagálni. Szóval, hogy ezért mi folyamatosan kontaktáltunk, és igyekeztünk úgy kialakítani, hogy szűrők lehessünk a környezet és közöttük, hogy rajtunk keresztül folynak be hozzájuk az információk. Természetesen nem akartunk senkit se kizárni, csak olyan szinten el voltak fáradva, meg ugye először egy sok volt a kicsiknek ez, tehát a kisebbeknek, hogy az anyukájuk ennyi ideig nem volt otthon, sok lelki válságot kellett akkoriban orvosolni, és ugye ilyenkor nem tudunk egy olyan felajánlásra jól reagálni, például nagyon kedves emberek, akik felajánlják a nyaralójukat, hogy pihenjenek ott, menjenek. Ugye ezt nem tudjuk fogadni, és de nyilván szeretnénk, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy tudnánk pontosan, ezért beszélünk folyamatosan, hogy éppen most, hogy áll a helyzet, és akkor reagáljunk arra. Mert ugye sok mindenre az a rengeteg minden, ami beérkezett közben, lehetőség, azt nem tudtunk közvetlenül élni vele, ezért ezt az utat választottuk, hogy mi gyakorlatilag mondhatnám, hogy hetente, de ugye a legelején naponta beszéltünk, és mostanában is igyekszünk egy héten egyszer mindenképpen személyesen is leülni, és végigbeszélni, hogy mi a helyzet, és mire van szükség.
Hogy van most az édesanyád?
Édesanyám azt mondja jelenleg, hogy jól van, de viszont mégis érzek benne egy kis kétséget, hiszen tényleg mindig azt mondja, hogy jól van, akkor is, amikor nem. De fizikálisan úgymond jobban van az állapotához képest, de még érzem, hogy mentálisan még kell ezen dolgozni. Őt is nagyon megviselte, hogy egy hónapig alig ha látta a gyermekeit, és egyszerűen nehéz lehetett ezt feldolgozni neki is. Hogy egyszerűen ilyen rövid idő alatt ennyi minden történhetett vele. Ezt nagyon nehézen lehetett feldolgozni. Ő is minden nap megemlíti nekem a betegségét, meg hogy szerinte mi lehet jó, meg mindig mondogassa, hogy az fogja tenni, amit az orvosai ajánlanak és mondanak, és tényleg nagyon büszke vagyok rá. Igen.
Küzd ezzel az áttétellel, így, hogy elveszítette a párját, és az biztos, hogy az is nehezíti az ő állapotát, hogy közben folyamatosan arra gondol, hogy ti hogy vagytok, nektek, hogy jó. Amíg ő a kórházban volt, vagy amikor ezek a közelések vannak, akkor hogy tudtatok ti vele együtt lenni? Meg tudtátok, hogy meg lehetett egyáltalán gyerekeknek látogatni őt?
Hát mi kezelések során ugye ritka volt az, amikor anyának hosszan bent kellett maradnia, de például ez a kórházi látogatás során ugye párszor meg tudtuk látogatni őt, de igen, ezt nehezen viselte, hogy sok időig nem láthattuk őt.
Amikor a mindennapokban így jönnek a kérdések, nem tudom, hogy hallottam például, hogy nem volt víz, ki kellett mosnia ruhájukat, akkor ezért folyamatosan azzal szembesültetek, gondolom ti, meg mindnyájan, hogy ez nagyon nem jó, hogy Gombától messze, egy horgásztanyán, egy szigeteletlen házba, ha jól tudom, hogy furtkúttal, egy szem kályhával él egy négytagú, most már négytagú család, két kisgyerekkel, te hamarosan egyetemista leszel, ugye, hogy ez is egy hatalmas nehézségüket elérni, meg nekik elérni oda, hova el kell, iskolába, kórházba, orvoshoz, vagy majd dolgozni, hogyha az édesanyád újra dolgozni fog tudni.
Ő mindenképpen, amint ő azonban, hogy mindenképpen visszamenjen dolgozni, mert ő tényleg kezelések között is, ahogy tudott, egyből visszament dolgozni. Ő 25 éve egy munkahelye van, és tényleg nagyon tisztelik minden munkatársa, tényleg példamutató.
Milyen munkája?
Hát ő igazából ilyen igazságügyi alkalmazott. Igen.
Ott Gombán? Vagy valóla közelben?
Budapesten.
Budapesten, tehát neki még Budapestre is be kell járni a munkája miatt. Na, hogyan tovább, mi az elképzelésetek?
Hát az elképzelésünk, ugye eddig csak a fuvarozás ment, meg ezek a kisebb segítségek, és mi éreztük, hogy ez hosszú távon nem lesz elég, mert hogy a mi élethelyzetünk is folyamatosan változik. És hát nekünk már egy éve azért vágyunk, hogy mi egy nagyot segítsünk, és mertünk nagyot álmodni, hogy egy ingatlant, egy jó elérhetőségű helyen, ez a Monor, Gomba, Bénye vonalon, mert hogy a családnak ugye itt van az élete, és mindenképpen fontos a jó közlekedés, hogy ők maguktól is el tudjanak jutni.
Tehát egy ingatlant szeretnétek.
Egy ingatlant szeretnénk, és mikor Vali kórházba került június közepén, akkor én pont távol voltam, és Réka egyedül volt így itthon. Elindított egy Facebook posztot, aminek rengeteg megosztása lett, 2500, és erre rengeteg felajánlást kaptunk, és mi is megdöbbentünk, és ez volt az, ami elindított minket, mert hogy ez még kevés ahhoz, hogy mi ezen a környéken ingatlant vegyünk, egy jó minőségűt, amiben be tudnak költözni, és nem kell felújítani, mert erre már nincs energiánk. És ezért hoztunk létre például egy kampányt is, egy adománygyűjtő oldalon, mert ez a célunk végül is, hogy egy házuk legyen, ahol tudnak nyugodtan tanulni.
Élni egyáltalán. A kényelmesebben ezek között, a keretek között. Azt is tudom, hogy akár ez a Facebook poszt, akár a riport, ami készült Valival, azért sokakat megmozdított, és sokan voltak, akik láttak olyan kérdéseket ebben az egész élethelyzetben, amin segíteni kellett. Akár például ez, hogy te gyámja lettél az öcséidnek. Tehát itt vannak ilyen jogi kérdések is, nem csak ingatlan piaci kérdések vannak ilyenkor a családnak az életében. Tehát voltak, akik úgy segítettek, hogy szaktanácsokat adtak.
Pontosan. Jelentkezett egy kontakton keresztül egy kedves családjogi szakértő, ügyvéd hölgy, aki az bekért tőlünk, vagyis hát ugye összegyűjtött adatok alapján tájékoztattuk a család helyzetéről, jelenlegi helyzetéről, és akkor ő erről készített nekünk egy vázlatot, úgymond, amit ugye a különböző események alakulása szerint tudunk hasznosítani, nem, ugye, mert ez nyilván nem minden...
Nem kiszámítható nem a helyzet, kiszám, így van, például így van, ugye most így az édesanyjának, igen, hogy igen, alakul éppen a kezelése, betegsége, ezen múlik, van, hogy így van, ti hogy élhettek.
Igen, hogy milyen egészségi állapotba tudja folytatni a kezeléseket, tehát ugye, hogy a gyerekeket el tudja ő látni, hogyha Viktor tovább megy az egyetemre. Például, tehát jelentkezett egy családjogi specialista, ügyvédhölgy, aztán pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés segítő, rengeteg szakmában próbáltak nekünk tanácsot adni, a szociális gondozók a gyógyszerezéssel, az otthonápolással szerették volna a gyerekeket is, ha szükség, és nagyon boldogok vagyunk, hogy nincs erre most szükség, hogy a gyerekeket felkészítsék az édesanyja ápolására, de ilyen jellegű segítséget is felajánlottak nekünk. Aztán nagyon többen is megkerestek üdülési lehetőséggel, aztán a kisebbik fiú nyári táboros lehetőséggel keresték meg, szóval amiben részt is vett, nagyon is jól érezte magát, rengeteg ilyen szakmai felajánlás különböző területekről érkezett.
És ugye ez mind Rékához fut be, mert ő indította a Facebook posztot.
Igen, ezt nehéz volt.
Ő menedzseli, úgymond ezt az egészet, és akkor vagyunk mellette még hárman anyukák, és bizonyos témákat, így, vagy kontaktokat mi magunkhoz veszünk, és akkor azt folytatjuk.
Hát a közösség így segíti Viktoréknak a mindennapjait. Most egy rövid zenével szakítjuk meg a beszélgetést, és utána folytatjuk, hogy mi az, amiben most például nagy szükség van segítségre. Továbbra is a házunk táján hallják a Magyar Katolikus Rádióban, vendégeim pedig Zsiga Viktor, Farkas Brigitta és Szlávik Réka. Viktor, azt már megtudtuk, hogy ugye a nevelőapád halála után az édesanyád betegsége kapcsán a két autista testvéredet tulajdonképpen te nevelted. Ezt lehet így mondani? Hát 19 évesen testvérként két kis fiút kormányozni, azért ez egy kihívás. Akinek van több gyereke, az tudja, hogy itt azért másképp működik egy családban az, hogy mit fogadnak el tőled, vagy hogy te mit csinálhatsz velük, mint a szüleikkel szemben. Ugye nehéz lehetett ez, hogy ők tőled elfogadják, hogy te megmondod, hogy most föl kell kelni, ezt kell csinálni, megy az élet.
Igen, igen, ez mindenképpen nehézséget okozott számunkra, de úgy érzem, hogy megbirkóztunk vele, hiszen tényleg egy pótapaként tekintettek rám, szót fogadtak, betartottak tényleg minden szabályt, meg én picit szigorúbb vagyok, mint édesanyám, szóval odafigyeltem az étrendjükre, hiszen például az autistáknál nagyon is fontos, hogy hogyan étkeznek, például kevesebb cukor, vagy esetleg tényleg voltam, mikor egyáltalán nem fogyasztottak cukrot, és voltak dükitöréseik régebben, de ez most már teljesen megszűnt. Szóval nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen ügyesek. Igen.
Ugye a kisebbik általános iskolás még,
igen,
ő van rosszabb helyzetben, vagy az ő autizmusa súlyosabb. Hogy látod, hogy neki hogy folytatható, vagy szakemberekkel beszéltél-e, hogy folytatható például az iskolai útja?
Jelenleg még szakemberekkel nem igazán beszéltem, de viszont logopédushoz vittem rendszeresen, miközben ugye anya kórházban volt, szóval felszálltunk a tömegközlekedésre, a buszra, vonatra, metróra, és bevittem, van egy tök jó mesterfokú logopédusunk, és rengeteget fejlődött a Lacus, de igazából rengeteg szakemberrel még nem volt időm beszélni.
És ez a logopédus kezelés, vagy logopédiai kezelés nyilván azért van, mert valami a beszédével nem,
igen,
nem teljesen tökéletes. Ő érthető a közösség számára? Hogyan tud egy nem speciális intézményben ő tanulni?
Most már tényleg rengeteget fejlődött, most már érthető a beszéde. Olvasni is összetud már betűket, minden tényleg ismeri már az egész ABC-t. Ugye most jelenleg másodikos, ő az egyetlen, aki amúgy nem évvesztes, de tényleg nagyon ügyes, nagyon ügyes. Mondatokat tesz össze, ő felismeri az összes betűt, hogyha valamit hibázik, az kijavítja. Igen.
Tehát 8 évesen tulajdonképpen ott tart, ahol,
igen,
8 évesen
többi 8 évesek, igen,
kell. 15 éves Gergő.
Most már betöltötte a 16
most éves. Most már betöltötte a 16 éves Gergő, és ő gimnáziumba jár,
igen,
már. Na, és ő például szerete valami olyat, vagy látod-e, hogy valami olyan tantárgy iránt érdeklődik, ami mutathatja az ő útját?
Számára a matematika jelent nagy örömet. Ugye az autistáknál általában mindig megvan ez a specializálódás. Ugye az a matematikát nagyon szereti, nagyon imádja, ugyanolyan, mint például a kisebb testvére Lacus, ő is ugye a matek, szóval nagyon szereti, és lehet, hogy matematikus lesz.
Ah, és látod is, hogy jó annyira, tehát,
igen,
nem csak, hogy szereti,
igen,
hanem tényleg, igen, úgy jár az agya,
igen,
hogy...
Nagyon intelligens ő is. Igen.
Azért ez egy nagy öröm, hogy akkor azért látszik, hogy...
Meg. Az egész közösség, bocsánat.
Igen.
Az egész közösség befogadta őt, meg rengeteg barátja van, rengeteg ismerőse baráttal beszél a nyár folyamán is. Szóval sikerül begyezkedni.
Gomba ugye Dél-Pest megyében van, és ti egy nagyon szép helyen éltek, egy horgásztó mellett, egy horgásztanyán, ahova, hogyha mondjuk csak nyáron járnátok ki, akkor nagyon szép és kellemes is lenne. De például így, hogyha nem nyár van, hanem mondjuk rossz idő van, és onnan be kell jutni az iskolába, vagy el szeretne valamelyikük menni mondjuk egy baráthoz, vagy akár egy logopédus kezelésre el kell indulni. Ez azért gondot jelenthet a számotokra. Mennyire érzed azt, hogy ti ott el vagytok szigetelve?
Igazából annyira sokan nem laknak azon a kis külterületen, szóval úgy érzünk, szomszédunk sincsenek jelenleg, szóval eléggé el vagyunk szigetelve, úgy érzem. De viszont például voltak olyan események, hogy ugye, hogyha nagyon fagyos volt az út, ugye ott földút vezetett végig egészen a központig, szóval mindenképpen nehéz volt úgy bejárni, mert volt, amikor Lacus is szegény elcsúszott az úton többször is, és nem volt könnyű bejárni. Igen, mert tényleg nem olyan az út állapota, meg az oda vezető út.
Egy közösség mozdult meg a ti segítésetekre, és most ez lehet, hogy furcsán hangzik, de gyakran érzem azt, hogy ha nincsen ilyen esemény, akkor az emberek úgy elmennek egymás mellett. Milyen ebből a szempontból a ti településetek?
Szerintem egy nagyon jó település ebből a szempontból is. Gombán működik egy anyakör, körülbelül 30 édesanyja van benne.
Tehát ez függetlenül ettől a helyzettől, ti már így összetartottatok.
Igen, mi már összetartottunk, ez egy, kezdődött egy ilyen gyermek műsor programmal, és ebből alakult ki aztán, hogy mi összejárunk. És amikor mondjuk valamelyikünknek problémája van, akkor van egy ilyen megtartó közeg, bármi segítség kell. A lányok tartják a komatálazást például, amikor valaki szül, akkor ugyanígy van egy beosztás, hogy ki mikor főz. Ha valaki kórházba kerül, akkor ugyanúgy hordjuk a másik a gyermekét óvodába, iskolába. Ilyenekre kell gondolni. És például, hogyha Viktor is szól, hogy most, hogy Vali nem volt itthon, és megbeszéltük, hogy most hétvégére nincsen főtétel, akkor beírok a csoportba, és 3 perc múlva jön egy felajánlás, hogy akkor én főzök és viszem.
De gondolom azért ezt mondjuk a hétköznapokon nem könnyű így megoldani. Tehát van ennek valami intézményes háttere is, hogy nem tudom, hogy kaptok ti valakitől azért például főtt ételt, vagy étkeztek valahol naponta meleg ételt?
Kapunk szerencsére. Igazából a utóbbi pár hete már folyamatosan kapunk meleg ételt, tényleg 3-4 személyre, amióta jeleztük, hogy amióta anyánk itthon van, így 4 személyre kapunk. Ezt is igazából sikerült megbeszélnem a polgármesterrel. Igazából ő hívott be engem, hogy menjünk és beszéljük meg. Leültünk, megbeszéltük, és mondta, hogy ezt augusztus 31-ig tudná vállalni, mert ugye ez ilyen krízis helyzet, mert tényleg hát nem könnyű.
Tehát ez egy ilyen szociális segítségnyújtás a település részéről.
És ezen kívül pedig sok család is szokott a hétvégét bevállalják és főznek nekik. Igen. Tehát mindig jelentkezik valaki, akkor megkérdezzük őket, hogy van-e rá szükség a hétvégén is. Ez nagyon megható szerintem.
Igen.
Ez is az emberek részéről.
Azért nagy rugalmasság kell ehhez, hogy ehhez a változó helyzethez ez a közösség is tudjon alkalmazkodni, hogy jól segítsetek. Most, hogy itthon van az édesanyád, gondolom azért egy kicsit megkönnyebbültél, hogy nem igen, vagy egyedül.
Mindenképpen könnyebbek a hétköznapjaink. Tényleg ő is rengeteg mindenbe tud segíteni, csak mint ahogy mondja is, picit lassabban tud mindent elintézni, minden otthoni munkát, házi munkát, ügyintézést. Ebbe is nyilván segítek neki, de ő is belátta azt, hogy most már nehezebben mennek neki a dolgok, mint például pár évvel ezelőtt volt.
Igen, meg nyilván azért ő beteg, tehát arra igen, is figyelnie kell, hogy ne erőltesse meg magát, vagy ne járassa túl esetleg a szervezetét, hogy a felépülés kárára váljon. Nem sokára elkezded az egyetemet. Ugye 2 öcséd még iskolás. Te belegondoltál abba, hogy még mások mondjuk egy gondtalan egyetemista életet fognak élni, addig neked hogy lehet ezek között a körülmények között mondjuk bejárni az egyetemre, készülni a vizsgákra, és hát gondolom egy hivatásra készülsz leginkább, tehát igen, hogy valahogy belekerülni abba a rendszerbe, ami majd egy munkahely felé visz téged.
Én is úgy látom, hogy mindenképpen nehezebb a helyzetem, mint egy átlagos egyetemistának, leendő egyetemistának, de úgy érzem, hogy ez is felkészít a felnőtt életre, tapasztalatokat tudok szerezni, meg hasonló, szóval én nem feltétlen érzem ezt annyira nagy hátránynak. Igazából az az egyetlen dolog, ami engem picit hátráltat, hogy nincs jelenleg ugye külön szobám, meg folyton hallom a többieket, szóval nincs ahova elvonuljak. Ezért is szeretnék kollégiumba menni, mert ott mégis nagyban megkönnyíteni a tanulást, ugye a csendesebb környezet. de viszont ilyenkor meg nem tudjuk, hogy anya tudná megint vállalni a szülői felügyeletet. Szóval ez egy nagyon bizonytalan.
Igen, ez akkor egy teher rajtad is.
Igen,
hogy,
igen.
Hogy megteheted-e, amire neked igen, szükséged
nem
van.
Nem tudom, hogy például nélkülem hogy fognak kijönni, meg hogyha anyával bármi történik, jobb vagy rosszabb, azt hogy fogják a testvéreim reagálni, meg hogyha nekem kell esetleg újra vigyázni rájuk egyetem mellett, akkor az hogy fog történni. Mert igazából semmiképpen sem szeretnénk azt, hogy tényleg kiemeljék őket a családból.
Igen, ugye te vagy az a személy, aki az édesanyjuk mellett a fix pont
igen,
az életükben, és ez nagyon fontos egy autista számára, hogy legyenek ilyen fix pontok. Biomérnöknek fogsz tanulni. Ez mit jelent? Mire készülsz? Mi az, ami így előtted lebeg, hogy neked ilyen hivatás való, vagy szeretnél ilyen?
Én azért választottam ezt a szakot, mert alapból orvosira mentem volna, részben azért, mert ugye anya beteg volt, most is beteg, ugye, de azért szerettem volna ezt választani, mert érdekelt a biológia meg a kémia, ugye a biomérnökhöz ugye ez kapcsolódik, és igazából ezt választottam, mert én nekem úgy érzem, hogy az a hivatásom, hogy ugyanúgy segítsek az embereken, és támogassam őket, jobbá tegyem az emberek életét. Igen.
Egy biomérnök az mit csinál?
Hát rengeteg mindent mindenfelé el tud indulni. Igazából őszintén nagyon, nagyon mélyre én sem néztem bele.
Tehát ez ami kutató
igen,
állás,
igen, lehet, hogy kutató is, például pont ezekkel a vizekkel is foglalkozhat, szennyvíz állapotokat is megnézhet, meg tényleg rengeteg kutató munka van benne. Meg sok irányba lehet menni vele.
Tehát akkor most még a következő évek azért neked is ezzel fognak
igen,
tenni,
igen, hogy, konkrétan
meg, hogy megtud, hogy igen. Igazából mi ez, ami ezen belül téged igen. Érdekel. Akkor most kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy akik nektek segíteni szeretnének, azok egy kérdés persze, hogy segíthetnek jól, és aki ebbre szeretne választ, az a legjobb talán, hogyha kapcsolatban lép veletek, van egy anya három fiúkukat gmail.com nevű e-mail, ahol feltettitek a kérdést, hogy
igen.
Hogyan tovább, hogy segíthetnek jól.
És bármilyen segítség. Nagyon sok ember volt, aki saját életéből hozott tapasztalatot osztott meg, ami szintén segítség volt nekünk. Röviden leírta például, hogy ő is gyám volt, és mikre kellett figyelni, akár technikailag is, adminisztrációba. Volt olyan, aki abban adott segítséget, hogy mivel egyetemre készül Viktor, milyen ösztöndíjakat és egyéb dolgokat tud majd igényelni. Például
ez is egy kérdés, hogy a kollégiumhoz igen, hogy juthatsz, hol lehet egy jó kollégium, ami remélhetőleg ugye nem önköltséges.
Igen, ez lesz majd most a következő úgymond projektünk, amit igen. Majd egy kicsit kézbe veszünk, szépen minden tapránként.
Tehát egy kérdés is most azok felé, akik hallgatnak minket, hogy lehet jó kollégiumot szerezni egy
akár.
Állami oktatásban, felsőoktatásban járónak.
Vagy akár egy ingatlanosnak is nagyon örülnénk, aki segítene abban, hogy ezeken a településeken egy jó minőségű, jó közlekedésen lévő ingatlan találjunk. Mert most egyelőre ugye gyűjtünk adományokat, és hát szeretnénk majd tovább lépni.
Egyébként, amikor ugye meghal valaki egy ilyet, sokan gyűjtenek, akkor azért mondjuk egy magánbankszámla számra azért nem mindenki utal szívesen, hogy na, mi lesz ezzel, ki ellenőrzi. Most Viktor elmegy bulizni egyet a fiúkkal, és akkor a barátaival, és akkor nem lesz lakás belőle.
Igen, ez...
Milyen keretet terveztek? Mert azért ez is egy felelősség, hogy ti melléjük álltatok. Tehát valahogy igen. Nektek ezt biztosítani kell, hogy tényleg aki adakozik, az arra adakozik, hogy ez a nehéz helyzet, ez megoldódjon.
Létrehoztunk egy oldalt, egy adománygyűjtő platformon, ahol itt vannak bizonyos szabályozások, hogyha valaki utána néz, például Viktornak igazolnia kell azt is, hogy a testvérei tényleg autizmussal érintettek, mert mivel ez szerepel a szövegben, és a kifizetésnél is majd lesznek bizonyos feltételek. És
hát mondjuk ti ismeritek Viktor, tehát a közösségen belül ez nyilván más. Ott igen. Nem is merül föl a kérdés, de nem tudom, hogy idegenek felé ti ezt még, hogy tudjátok képviselni?
Még akár közeli ismerős is kérdezte, talán pont hasonlót, hogy hát ugye az van bennük, hogy csak fiatal, csak tizenéves, és hogy milyen a hozzáállása, és mi tényleg azt látjuk, hogy nekem ő egy csoda, hogy szerel igazi kis ezermester, támasza a fiúknak is, a táplálkozásba odafigyel az autizmusnak a különböző igényeire, anyukájára, és hogy ez mellett ilyen fantasztikus eredményt ért el az iskolában.
Hogyha valaki erre a platformra, erre az adománygyűjtő platformra kíváncsi, akkor van ugye ez a For Fund, tehát egy 4-es és fund.com oldal, ahova talán a Zsiga nevet érdemes beírni, akkor már így előbb-utóbb előkerül ez a Biztonságos jövő a családomnak című platform, ahova érkezhetnek a gyűjtések, ezt majd még elmondjuk a műsorunkban többször, és azért azt is elmondom a hallgatónknak, hogy a Facebook oldalunkra, a Katolikus Rádió Facebook oldalára is fogunk erről a családról majd egy kis filmet készíteni, YouTube-on is elérhető lesz ez a műsor, és hát ti is mindenfelé próbáljátok őket képviselni, ami megint lehet, hogy nem egy könnyű feladat, tehát hogy ez is, ehhez is szinte már szakember kell, hogy valaki egy ilyet jól csináljon, hogy mit, hova, hogy írjon, mit lehet üzenni, hogy hatásos legyen.
Hát, Isten, igazából napról napra gyűjtünk új tapasztalatokat az egész történet során, tehát még nem vagyunk olyan ki tanultak ebben, hogy tanácsokat tudjunk másoknak adni, de természetesen, ha megkérdeznek is az adott területre, tudunk valamivel szolgálni, mindenképpen megosztanánk, de...
Talán az egyik az, hogy merjünk segíteni. Aha. Legyen egy célunk, de nem kell látni az összes folyamatot, mert lépésről lépésre jön, és tényleg mindig megjönnek a segítők is. Ez az egyik, szerintem. Mi az, hogy mondjuk Rékával ennyire tudjuk most ezt csinálni, azért ez köszönhető a mi családi hátterünknek, hogy támogatnak minket, hogy mi azért ezen a fronton is tudjunk teljesíteni. És tényleg a közösség ereje, hogy minél több ember hozzátesz csak egy picit, az is számít.
Valaki csak egy doboz tojást tud adni?
Teljesen, valaki egy ötletet, és azzal az ötlettel mi lehet, hogy napokat megspórolunk. Persze használjuk a technológiát, használjuk az AI-t, akár egy... megadjuk a dolgokat és egy levél megírásához, hogy azzal sem menjen az idő, mert hogy ugye család és munka mellett csináljuk mi is a segítségnyújtást. Hát ez így jött. Ez így jött, így alakult, és tényleg úgy éreztük, hogy a fuvarozás már nem elég. Meg hát nem is fogjuk tudni mi sem a végtelenségig csinálni.
Viktor, ebben a nagy melegben ott a tópartján mi a helyzet most?
Az a helyzet, hogy igazából ugyan olyan hőfokra melegedik fel az ingatlan, mint amennyien meleg van kint is. Szóval valószínűleg most is 30-valahány fok, akár hát, közel 40 fok van fent a fenti szobában az ingatlanba, ami igazából talán 35 fokra lehűl éjfél környékén, és akkor tudunk igazából aludni, mert tényleg iszonyat meleg van. Télen ugyanez a helyzet, hogy hiába fűtjük az ingatlan, de ugye folyton figyelni kell a tűzre, hogy egyáltalán felmelegedjen a maga ház.
Uh-huh. És egy furt kutatok van?
Igen, igen.
És amit... onnan bevizsgált ez a víz, amit isztok akkor?
Azt nem ihatjuk, mert bevizsgáltuk, és azt hiszem nitrátos, szóval nem alkalmas fogyasztásra, emberi fogyasztásra. Ezt a új kutat idén tavasszal furattuk.
És akkor honnan van a víz, főzéshez, meg iváshoz?
Ezeket egy futárszolgálat segítségével intézzük, szóval rendelünk vizeket, és ugye azokat házhoz hozzák, és igazából azt isszuk, ugye ezek a PET palackokból. Mm. Igen.
Hát ez sem biztos, hogy egy optimális megoldás azért egy négytagú családnak. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Katolikus Rádióba. Zsiga Viktor, akinek a családja most várja akkor a segítséget. Aki segíteni szeretne, az egyrészt akkor e-mailben kérdezhet, ez is egy fontos dolog, hogy tapasztalatokat, kérdéseket egy e-mail címre várnak. Az e-mail cím az számmal 1, utána anya, megint szám 3, fiu@gmail.com, megint csak elmondom, hogy a katolikus oldalon, katolikus rádió oldalán ezt olvashatják is, illetve a forfund.com oldalra a Zsiga szót beírva, nevet beírva, és a biztonságos jövő a családomnak oldalt keresve tudnak adományokat juttatni, akik szeretnének. Köszönöm szépen Farkas Brigittának és Szlávik Rékának, hogy eljöttek, és elhozták ide Viktort a Katolikus Rádióban, és hogy a közösségükkel segítik őt. Búcsúzom a hallgatóktól, a mai műsort készítette Szabó Csilla, Szabó Ágnes és Fülöp Csaba.